Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
Üdvözlünk mindenkit, a mikrofonnál Andor Tóth Anna és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
A múlt adásunkban volt egy ígéretünk, amit most be is tartunk, a Bybit tőzsdének tőzsdéről való lopásról beszélgetünk, és jól tettük, hogy vártunk pár napot, mert nagyon sok a fejlemény, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden kiderült, majdnem minden kiderült. Na de kezdjük a legelejéről. Bybit tőzsde mekkora szereplő a kriptovilágban jelen? Jelentősnek lehet mondani?
Abszolút második, tehát megkérdőjelezhetetlen a második helye, és azok, akik a harmadik helyért küzdenek, azok messze le vannak maradva. Hatalmas szereplőről van szó, egyre népszerűbb, és a piac elismeri, és komoly szereplőként tekint minden szempontból a Bybitre.
Hallottunk már lopásokat a kriptovilágból, vannak nagy sztorik, voltak nagy sztorik, beleillik ebbe a sorba a mostani eset?
Leszámítva azt, hogy itt azért az összeg egy hatalmas összeg, tehát a kriptotörténelemnek a legnagyobb lopásáról van szó.
Mekkora összeg?
Nem, körülbelül $1,5 milliárd. Nem tudtam leellenőrizni egyébként ezeket az adatokat, de olvastam olyan újságcikket, ahol azt mondták, hogy a pénzügyi szektorban is a legnagyobb lopás, ami valaha történt. A második helyen Saddam Hussein áll, aki valahogyan $1 milliárd lopott el. Utána akartam nézni, de nem volt időm, mert nekem nem volt meg ez az a Saddam Hussein-es $1 milliárd lopás. Úgyhogy az összeg hatalmas, az, hogy egy tőzsdét meghekkelnek, azért évente, minden évben van 2-3 tőzsdehek.
És beleillik akkor ez a sorba?
Teljes mértékig beleillik.
Mi történt pontosan? Kitől loptak? Honnan loptak? Meghekkelték magának a Bybit tőzsdének a rendszerét? Ismét felerősödnek majd azok az aggodalmak, hogy aki kriptotőzsdén vannak, azoknak félniük kell, nincs biztonságban a pénze. Mi történt?
Hát itt akkor jöjjenek a szokásos kriptoanarchista mondatok. Ugye nem a bitcoint és nem a blokklánc technológiát hekkelték meg, hanem egy tőzsdének az informatikai rendszerét hekkelték meg, ez jellemzően így szokott történni, hát persze azon belül, hogy a tőzsde informatikai rendszerét hekkelték meg.
Rengetegen tartják a pénzüket kriptotőzsdén.
Persze, nagyon sokan tartják kriptotőzsdén. Azért minden egyes ilyen hekkelés után tanul belőle a kriptotársadalom, a tőzsdék új biztonsági standardokat vezetnek be, és azt lehet mondani, hogy sikeres legyen egy ilyen lopás, egyre profibb és egyre kvalifikáltabb hackerekre van szükség. Csúcskategóriás hackerésről
van
szó.
Mi történt pontosan?
A Bybitnek a rendszerébe valahogy bekerültek ezek a hackerek. Hát azért a Bybitnek az informatikai rendszere az minimum olyan biztonságos, mint egy banki rendszer. Hát azért itt a leokosabb kriptográfusoktól kezdve folyamatos támadásnak van kitéve, tehát nagyon nehéz meghackelni egy Bybit tőzsdét, de megtörtént.
Most tehát sikerült.
A nagy összegű pénzeket a tőzsde nem tartja a tőzsdének azokon a pénztárcáin, amiket a tőzsdén mozgatnak folyamatosan, pontosan azért, mert hekkelhető, hanem elkülönítve olyan tárcákon tartják, ezeket cold walleteknek hívnak, ami nem is képes az internetre közvetlenül csatlakozni. Na de valahogy át kell, hogy tudjon kerülni a tőzsdére ez a pénz. Most úgy néz ki egy ilyen tranzakció, hogy valamilyen szoftveren megírja a felhasználó, ezt általában egy pénztárca szoftver elvégzi. Hát a Bybitnek biztosak lehetünk benne, hogy egy nagyon jól auditált, nagyon jól megtervezett ilyen szoftvere van. Az ember a mobileszközén, vagy a számítógépén megírja a tranzakciót, beírja, hogy kinek és mekkora összeget akar küldeni. Majd ezt az üzenetet, ez gyakorlatilag egy script, a kódok nyelvén le van írva, de azt tartalmazza, hogy kinek mennyit akarok küldeni, és ezt az üzenetet, ezt beküldi ebbe a hardware eszközbe, ami nem tud csatlakozni az internetre. Ezt jellemzően mondjuk egy USB csatlakozón keresztül egy ilyen szöveget be tud küldeni. Ott nem tudnak bemenni egyébként a hardware eszközbe olyan kódok, amik kár tudnának tenni, mert a hardware eszköz csak a szabályoknak megfelelő formátumú üzenetet fogadja be. Bemegy a hardware eszközbe, és ott van egy privát kulcs, ami nem tudja elhagyni a hardware eszközt, azzal a privát kulcssal azt az üzenetet digitálisan aláírja, és ez a hardware eszköz visszaküldi a számítógépre, a mobil eszközre az üzenetet a hozzá tartozó digitális aláírással, ezáltal válik érvényessé. Ebben az esetben az történt, hogy a Bybit vezérigazgatója beírta az összeget és beírta a címzettet. Az ő laptopjának, számítógépének a monitorán ő azokat az információkat látta, amit ő szeretett volna látni. De valójában a hardware eszközben egy másik összeg és egy másik címzet volt. Itt követte el a Bybit vezérigazgatója azt a figyelmetlenséget. Most aki használt már ilyen Ledger eszközt, az tudja, hogy ott megjelenik minden ellenőrző adat, és ezeket szépen le lehet okézni. Ez egy nagyon pici kis ablakon jelenik meg, és egyszerűbb végignyomkodni az okét, mint soronként minden karaktert
ahogy
megnézni.
Ahogy szoktuk, automatikusan, hát hányszor nyomunk okét automatikusan.
Így van. Na most ezt a lépést kihagyta a Bybit vezérigazgatója, végignyomkodta az okét, és visszajött az üzenet a digitális aláírással, amit ő leellenőrzött a számítógépének a monitorán. De az már megint egy hackelt információ volt. Leokézta, és elküldte a pénzt.
Tehát a Bybit vezérigazgatója azokat a számokat látta, amiket ő írt be, és a hackelés a háttérben történt, és azok az információk is jutottak hozzá, amiket ő írt be. Ezt jól értem?
Így van.
Hol nem ellenőrzött?
A hardware eszközön, mert annak van egy kicsi kijelzője.
És ott egyébként már a meghackelt összeget írta egyébként ki a rendszer?
Ott azt írta ki, tehát a hardware eszközön ott azokat az adatokat látta, amik valójában utána meg is történtek. Jelen tudomásunk szerint nem lehet meghackelni, de ebben az esetben sem tudták meghackelni a hardware eszközt.
Csak figyelmetlenség.
Azzal számoltak, ami történt, hogy végig fogja nyomkodni az okékat.
Megtörtént a lopás, $1.5 milliárd, leokézta, eltűnt. Annak az összegnek mi a további útja? Hol tart most?
Egy nagyon fontos különbségre láthatunk itt példát a hagyományos pénzügyi szektor és a decentralizált világ között. Ugye ez egy teljesen transzparens rendszer. Mindenki ellenőrizhet minden adatot, és minden tranzakciót nyomon lehet követni. Először is ugye a Bybit egy nagyon jó reputációjú, nagyon elismert tőzsde, és egy példátlan összefogás van az iparágon belül. Mindenki keresi a tőle telhető módon, hogy hogyan tudja elősegíteni ugye ennek a nyomozásnak az ügyét. Ugye itt a négy legnagyobb kriptos tranzakciós nyomozó magánszerv, ugye a Chain Analysis, TRM Labs, az Elliptic és a Crystal Intelligence nyomozói azonnal elkezdtek dolgozni az ügyön, egyébként elképesztő munka, tehát itt vannak a jelentések előttem, több százezer tranzakció van már most. Ahol ez a pénz megfordult. Aha. Igen, minden tranzakciót nyomon lehet követni, igen, viszont lehet nehezíteni ezt a nyomkövetést. A nehezítés azt jelenti, hogy le lehet lassítani azt a folyamatot, ahol azok, akik követik a pénznek a nyomát, megtalálják az utolsó, a kilépési pontot. Ugye a kilépési pont előttig kéne megtalálni. Arról már beszéltünk, hogy itt azért nagyon profi csoportról van szó. Most már úgy látszik, hogy hozzá is lehet kötni egy hacker csoporthoz. Ugye ez a sokat emlegetett Lazarus Észak-Koreához köthető hacker csoport. Azt beszélik erről a hacker csoportról, hogy Észak-Korea ezzel finanszírozza az olyan projektjeit, amit mással nem tud. Az első jelek, amik azt mutatták, hogy ehhez a hacker csoporthoz lehet kötni ezt a rablást, az a minta volt, hogy ahogyan próbálják elfedni a tranzakció követésnek a nyomait, illetve a tranzakcióknak a nyomait a követéstől. Aztán, ami nekem egy picit nehezen fér bele, de ez van az analízisekben, úgyhogy valószínűleg így van, hogy használtak ugyanolyan pénztárcákat, amiket korábban másik hekkeléseknél is használtak. Úgyhogy...
Ez egy olyan világ, ahol ezeket a pénztárcákat nem lehet letiltani, nem lehet ellehetetleníteni, ugye?
Van olyan eset, amikor lehet, és ugye itt erre kell figyelnie a hackereknek, és ezen dolgoznak, hogy időbe átváltódjanak a tokenek, mert mondjuk egy bitcoint, egy ethereumot nem lehet blokkolni, hiszen az egy adott ökoszisztémának a saját kriptoeszköze, amik decentralizált rendszerek, és ezekben pontosan az az érték, hogy nincsen egy központi kontrollszerv, akinek extra hatalmi jogai lennének egy adott rendszeren. Sikerült is blokkolni már jelentős összeget, a teljes összeghez képest nagyon kevés még, de hát ugye folyamatosan sikerül blokkolni ezeket az összegeket, ugye ez a hatalmas összeg, ez több tízezer, több százezer pénztárcába szét van már osztva, tehát egy helyen már nincs is nagyobb összeg. Dolgozik a piac, dolgozik az iparág azon, hogy amit meg lehet fogni, azt megfogjanak, tehát már van belőle meg.
De van már kilépési pont? Tehát van olyan?
Van.
Van. Tehát, hogy valamilyen összeghez már hozzájutottak.
Valamilyen összeghez már hozzájutottak, és folyamatosan jutnak hozzá.
Jutnak.
Uh-huh. Bennem van egy ilyen kérdőjel, hogy akik ennyire profik, és ez megkérdőjelezhetetlen, teljesen ingyen van egy pénztárcának a létrehozása ezeken a hálózatokon. Mi a fenér használnak olyan pénztárcát, amiről pontosan tudják, hogy rengeteg bűnöldöző szervezet tartja folyamatosan megfigyelés alatt, meg rengeteg magánnyomozó cég tartja folyamatosan megfigyelés alatt ezeket a pénztárcákat. Ez nekem furcsa.
Az biztos, hogy olyan szinten nem áll be a sorba ez a Bybit sztori, mint például, ahogy az FTX-nél láttuk, tehát nem egy hasonló, nem ugyanolyan botrányról van szó.
Semmi köze a két történetnek egymáshoz. A Bybit egy tisztességesen működő cég, amit meghekkeltek, az FTX pedig tervezetten csaló banda volt, és tervezetten ellopták a saját ügyfeleiknek a pénzét, igen, és nem lettek meghekkelve. A Bybit egy hatalmas vállalat, úgyhogy ez a másfél milliárd dollár, ez semmi esély nincs rá, hogy emiatt földbeállna, úgyhogy nem kell menekíteni a pénzeket.
A vezérigazgatónak ez egy magán pénztárcája volt, vagy ez a Bybit tőzsde?
Nem, ez a Bybit protokollja szerint cold walleteket, tehát amik nincsenek bekötve a tőzsdére, azokról a tőzsdére az egyik ember, a CEO, tehát a vezérigazgató, aki oda beküldi a pénzeket, úgyhogy ez teljesen céges ügylet volt. Figyelmetlenséget, ami egyébként egy nagyon nagy hiba volt, azt a Bybit-nak a vezérigazgatója követte el, ezt el is mondta, tehát teljesen őszinte volt, úgyhogy ezért ő biztos, hogy vállalni fogja a felelősséget. A Bybit életébe ez nyilván nagy összegről van szó, de el tudják könyvelni ezt a veszteséget, és ugyanúgy fognak működni tovább.
Szóval a Bybit kriptotőzsde, már majdnem azt mondtam, hogy meghekkelése, de hát nem a tőzsdét hekkelték meg, hanem pontosabban egy tranzakciót, ugye? Jól mondom?
Igen.
Meghekkeléséről beszélgettünk itt Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönjük, hogy elmagyaráztad, hogy mi is történik most a háttérben.
Én is köszönöm, és sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Annát hallották, köszönjük a figyelmet, hallgassák vissza ezt az adásunkat és mindet YouTube-on és Spotify-on, tartsanak velünk legközelebb is, köszönjük a figyelmet!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is!